Férfi szemmel a nők, ez lesz a mostani adásunknak a témája. Sziasztok, én Szlavka Évi vagyok.
Sziasztok, én Csorba Anita vagyok, és vendégünk Doffer Gábor, kommunikációs szakember és a Frontember megmondja blog szerzője.
Így van.
Szia Gábor!
Sziasztok,
Gábor.
Nagyon
és az első férfi!
Első férfi vendégünk egy év után. Egyébként nem volt konkrétan így meghatározva, hogy a Nők az úton podcastbe csak nőket hívunk meg, csak valahogy ez így alakult.
Így alakult idáig, úgyhogy...
Most kellett erre rájönni.
Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy, igen.
És hogy hogy kerültél egyébként a csatornára, hogy ugye a TEDx Liberty Bridge a Women rendezvényen hallottuk az előadásodat, ahol igazából arról beszéltél, hogy te hogy látod egy férfi szemmel, hogy látják a férfiak a női kommunikációt, a női együttműködéseket, és ez egy olyan kimeríthetetlenül izgalmas téma, hogy muszáj erről beszélnünk itt is.
Igen, ez néhány évvel ezelőtt ugye nyilván férfi társaságban fiúk ezen szoktak beszélgetni, meg poénkodni, meg gonoszkodni, hogy nők között nincs barátság, meg nők között nincs haverság, és ez egy ilyen félig igaz, félig nem igaz gondolat, ami bennem szöget ütött, mert én meg állandóan ugye a kis blogom miatt így elgondolkozom dolgokon, amiket aztán lejegyzetelek, és vagy lesz belőlük poszt, vagy nem lesz belőlük poszt, de ez úgy megakadt a torkomon. És aztán jött a megkeresés a TEDes csajoktól, és amikor arról volt szó, hogy mi legyen a téma, akkor viszont azonnal tudtam, hogy na, női környezetben akkor arról kell beszélni, hogy miért nem hagyják egymást már békében a nők.
De azért vannak olyan helyek, ahol békén hagyják.
Persze. Hát ez egy szándékosan karikírozott és szándékosan eltúlzott dolog, azért, mert egyrészt egy előadás témája akkor jó, hogyha provokatív, meg ha felkelti a figyelmet, másrészt akkor jó az előadás, hogyha ezt meg is magyarázza, alátámasztja, kicsit kivontja, és én nekem ez volt a célom. Hogy tegyük egymás mellé, hogy hol vannak azok a pontok, ahol igenis hagyják egymást a nők, meg amikor tudnak együttműködni, van egy csomó ilyen nyilván, és vannak azok a területek, ahol állandóan azt látom, hogy csak a feszülés megy, meg a piszkatúra, meg a szurkálás, vagy tök jó indulattal, de állandóan stresszt okoznak egymásnak. Például gyerek kérdés, tehát hogy azt látom, hogy gyerek kérdés, hogy azért a barátnők fölhívogatják egymást. Anya a kislányát, kislány az anyukáját, mert ott a baba, és akkor mindenkinek sok kérdése van, mindenki segíteni akar, de valamiért azt látom, hogy elképesztő mennyiségű feszültséget okoznak egymással. Csak annyiba, hogy mert nem tudom, hogy ez a nők természete, vagy a kommunikációja, valószínűleg sok pici apró dolog, de nagyon sok feszültséget okoz. Nem tudom miért, valószínűleg a férfiakban annyival erősebb az a békénhagyási, vagy leszarási.
Leszarási lehet,
nem tudom, a gyerek szituációban szerintem ilyen nagyon nagy a felelősség hirtelen, ami az emberre szakad. És szerintem ezt, hogy ha nem segíthetek, az a baj, ha segíthetek, az a baj, ha kérdezek, az a baj, ha nem kérdezek,
persze,
az, és hol magabiztosak vagyunk, hol elbizonytalanodunk, és valószínűleg ez ilyen nagyon amúgy
meg, ha van tejem, akkor az a baj, ha nincs tejem, akkor az, igen, a baj, hogyha 2 kilóval nehezebb vagyok, akkor uramisten, egy disznó vagyok, ha 2 kilóval könnyebb vagyok, akkor úristen, éhen fog halni a gyerek. Igen. Tehát hajlamosak a nők egyébként tök jobban egy ilyen stressz helyzetben levezetni a szituációt oda, hogy valami nem oké. Férfiak sokkal hamarabb jutnak el odáig, hogy vállat vannak, hogy valahogy majd is.
Igen, talán egy társadalmi nyomás a nők irányába, és a férfiak legalábbis ilyen szempontból rajtuk meg nincsen? Vagy rajtuk is van, csak más?
Tök más. Uh-huh. Teljesen más a társadalmi nyomás, és szerintem teljesen más az, ahogy egy férfi kivezeti ezt a bizonyos társadalmi nyomást. Most, hogyha nagyon aljas akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a férfiaknak a munka, a pénz, meg a különféle fenntartó szerepek azok, amik a nagyon durva nyomást, az tényleg nagyon erős nyomás, a saját tapasztalatból mondom, de az ezzel kapcsolatos elvárások, vagy az ezzel kapcsolatos kudarcok terén sokkal megbocsátóbb egy társadalom a férfiak felé, mint a nők felé. A nők felé mindig sokkal szigorúbbak vagyunk, de tényleg a születésüktől kezdve mindig szigorúbbak voltunk a nőkhöz, és ez hiába modern társadalom, hiába van ma már egyre inkább emancipált világ, azért ma is sokkal szigorúbbak vagyunk a nőhöz. Elég egy koszos ruhára gondolni a játszótéren.
Vagy ugye nagyon sok beszélgetésben is, akár a tévében, vagy olvasunk valamit, hogyha egy témáról férfiak nyilatkoznak, vagy férfiak nyilvánulnak meg, és mondjuk beleszól egy nő is abba a beszélgetésbe, akkor ott lehet, hogy sok esetben van egyfajta, na, jól van, egy legyintés vagy, oké, te mondtál valamit, vagy ő ki szeretne állni azért az elvér, amiben ő hisz, akkor na, jó van. Tehát, hogy
nyilván, sajnos ez is benne van.
Igen, mind a kettő előfordul, és hát hordozzuk ezt, de hát nyilván ez egy ilyen patriarchális.
Másképp ítéljük meg a nőket, egyrészt szerintem szigorúbban ítéljük meg, másrészt sokkal több helyzetben, többféleképpen ítéljük meg a nőket, és szerintem az egész koordinátorrendszer sokkal szigorúbb. Az előadásomban például ezt meg is említettem, hogy egy nő külső megjelenése, az például a mai napig része az ő szakmai teljesítményének.
Igen.
Egy fiúnál igazán megjelenhet egy szakadt farmernadrágba, ha ért ahhoz, amiről beszél, akkor ő ért ahhoz, amiről beszél, ez ki fog derülni, vagy az ellenkezője. Ha egy nő meg fog jelenni, és csinos, akkor ő eleve okéból indul, mert akkor mindenki úgy fogja gondolni, hogy ő jobban ért ahhoz, amiről beszél, mert csinos. Ami egy téboly. És vice versa ugyanez van. Tehát megjelenik egy nő, aki nem csinos, akkor ő handicappel indul. Akármi a téma. Tök mindegy, hogy mi a téma, és nagyon sok olyan üzleti tárgyaláson ültem egyébként, ahol a 20. percben derült ki, hogy hát azzal a csajjal ott rohadtul figyelni kéne. Ott meg vigyázni kéne, mert hogy az nagyon érti azt, amiről beszél, csak eddig nem vettük őt komolyan, mert hát melány.
Igen.
És ez egyébként elég nagy probléma, meg hát szanaszerte széllyel vezet ez a téma, nagyon messzire.
Hát meg kulturális gyökerei vannak azért, még nálunk így is jobb a helyzet, mint hogyha átmennél mondjuk Irakba, tehát hogy...
Világos, meg egyébként is egy folyamatosan emancipálódó világ van, meg Me Too van, meg most már egy csomó minden van, de ennek sincsen egy egészséges közepe, hanem ez is ilyen a szélsőségekből megy a szélsőségekbe.
Mondjuk visszahozom egy kicsit a témát, a beszélgetést a földhöz ragasztva. Na. Mit tanulhatunk mi nők a férfiaktól szerinted? Mit kéne legelőször megtanulni?
A békénhagyás képességét. Azt, hogy vannak dolgok, amik nem fontosak. Mármint, hogy tényleg nem. Mert a nők sokkal gyűlölök általánosítani, de egy beszélgetésben sajnos muszáj ahhoz, hogy szóval nagyon sok nő ugye érzelmi alapon van sokkal inkább, mint praktikus alapon. A férfiak közül nagyon sokan vannak olyan gyakorlatias alapon, hogy vannak ezek a bizonyos kis kockáik, amik ha megvannak boldogok, ha nincs, akkor mennek érte, hogy megszerezzék őket, de ha megvan, akkor nem gondolkodunk utána rajta még 2 hétig, hanem akkor az megvan. Egy lány pedig kielemzi, mielőtt megszerzi, mi alatt megszerzi, miután megszerezte, és emiatt én azt látom, hogy a nőknek a lelki alapja az nem mindig segítség, pedig hát olyan gyönyörű, hogy egy nő tényleg érzelmi oldalról közelít egy csomó mindent, amit a fiúk nem. De sokkal jobb egy csomó mindent érzelmi alapon megközelíti, mert végülis érző lények vagyunk, csak a nőknek egy nagyon nagy része ezt eltúlozza, és kattog. Kattog rajta hetekig, stresszel olyanokon hetekig, amiről megkérdezik közben a párját, hogy fél, téged nem is érdekel? Úristen, miről van? Hát akkor téged nem érdekel. Na, téged nem érdekel ez az egész. Figyelj, rohadtul érdekel, csak nem emlékszem, hogy miről volt szó, mert hát 3 héttel ezelőtt tettél egy fél mondatot. Mi nem jegyezzük ezt meg.
Van egy ilyen viccer, erről eszembe jött egy vicc, hogy pasi nő fekszik az ágyban egymás mellett, és akkor a nő gondolatai cikáznak, hogy vajon azért, mert szerintem nem vagyok szép, elég szép ebben a félhomályban, vagy azért nem nézem, vagy éppen azon gondolkodik, hogy reggel nem úgy csinálta meg azt a kávét, és akkor azt hiszi, hogy nem beszéltünk eleget a gyerekről, és hát lehet, hogy már azon gondolkodik, hogy majd esetleg nem megyünk együtt nyaralni, mert hogy blablabla, bla, bla, megy egy darabig, és akkor a férfi fejében a kis bubi, hogy ott van egy póka falon. És igazából így ennyi. Tehát, hogy így ennyi. Tényleg, hallottam egyszer egy előadást, ahol azt mondta a fickó, és ezt elemezte iszonyat, hogy én annyit röhögtem rajta, hogy a férfiaknak van egy semmi dobozuk a fejükben, amikor ők abban vannak. Amikor így nincs semmi, amikor így azt hiszi a nő, hogy valami van, de nincs. Ők a semmi dobozban vannak éppen akkor, amikor csak úgy vannak. És hogy ez tényleg létezik? Van a semmi doboz a pasiknál?
Annyira, hogy, és ez annyira, egy jó hogy hely, a kedvencünk. Tényleg van, láttam is ezt az előadást. Nem lehetne igazabb a férfiakról szerintem, amit a Manus mond, mert a férfiaknak tényleg van semmi doboza, olyan nagyon van nekik, hogy az összes olyan beszélgetés, ami úgy kezdődik, hogy mi a baj, semmi, az tényleg úgy van, hogy akkor éppen a férfi nem gondol semmire, mert a férfiakban van egy képesség a semmit sem gondolásra, a nőkben pedig wow. nincs ilyen képesség.
Igen, de miért nincs? Tehát hogy annyira szeretném, hogy legyen, és nem tudom, hogy megcsinálni.
És egyébként az előző kérdésedre is itt ez a válasz, mert amikor két férfi között interakció van, akkor is az van, hogy ők igazából kijönnek az ők kis semmi dobozukból, megbeszélik azt az egy dolgot, elmegyünk moziba? Nem érek rá ma. Holnap jó. Holnap nekem csak este 11-kor jó. Jó, akkor menjünk este 11-kor. Pont. És semmelyik sem gondol semmi mást. Ezen kívül erről a beszélgetésről. Nem gondolja, hogy a másik szándékosan nem ért rá, vagy mit üzen azzal, hogy csak este 11-kor ér rá, miért nem ér rá ma. Tehát nincsenek ilyen mögöttes gondolataink, hanem el tudjuk fogadni azt, hogy figyelj, megyünk holnap moziba, vagy nem. Mind a kettő jó válasz. Tök mindegy, hogy megyünk-e moziba egyébként, és az egész mozinak semmi köze ahhoz, hogy te szeretsz-e engem, figyelsz-e rám, vagy hogy akartál-e velem genyózni. És igazából a nők esetében rengetegszer az van, hogy elképesztő mennyiségű mögöttes gondolat van, még azelőtt, hogy az első szó elhangozna, akkor lezajlik egy beszélgetés, attól megint megszületik rettenetes mennyiségű gondolat, és mind a két fél elkezdi ezt szépen összecsomagolni magának, hogy a másik azért mondta, nyilván, mert a múltkor is hiszi, hogy ez három hónappal ezelőtt, amikor meg a Balatonparton söröztünk, akkor emlékszem, hogy azt mondta, és itt a különbség, hogy a férfiak, nem, tehát, hogy nem is emlékszünk a három hónappal ezelőtt elhangzottakra, mert akkor se volt fontos.
Valamilyen napi vagy heti gyakorlattal nem lehet ez valahogy, nincs valami ötleted erre, hogy ezt hogyan lehetne kipróbálni bevezetni a nők életébe, mert szerintem ez tök hasznos.
Mi nem figyeljünk mi nők,
hogy... Nem csak a saját életünk miatt, hanem akár a kapcsolat, a férfinői kapcsolat miatt is.
Én igazából a férfinői a végével kezdem. Egyrészt nem hiszem, hogy a nőknek különösebben tanácsot kell adni, mert a nők úgy gondolom, hogy olyan gyönyörűen komplex lények, hadd fogalmazzak prostó módon, hogy ők tudnak mindent, amit nekik tudniuk kell. Semmi szükségük arra, hogy állandóan ilyen nagy útmutató táblákat helyezünk eléjük, mert pont a nőiségüktől a táblák miatt is azt fogják gondolni, hogy ők valamiben nem elég jók, mert nekik még tábla is kell, meg még segítség, meg tanács is kell, és hogy ezért van a tanács, mert hogy ő nem elég okos, nem elég jó. Egyébként pedig a titok, nincs titok. Az a titok, hogy figyelni kell egymásra a fiúknak, ugyanúgy figyelni kell a lányokra, mert hogyha egy nő fáradt, akkor hozzá is egy kicsit tapintatosabban szólunk, meg türelmesebben szólunk, hogyha egy nő szarul aludt, akkor majd én megfőzöm a kávét, és oda viszem neki, és hogyha én nem aludtam, akkor pedig ő fogja nekem megcsinálni, tehát az együttélés, meg az együttműködés, az egy abszolút kölcsönhatásokból álló közös játék, amiben mindenkinek ugyanígy kell figyelni. A nőknek is van egy csomó olyan hasznos tulajdonsága, amit bárcsak tudnánk, és most nem arra gondolok, hogy meg tudjuk különböztetni mi is a lazac szint, meg a hús szint, meg nem tudjuk, nem fogjuk tudni.
Ez az év színe, azt tudtad egyébként? Panton szerint.
Komolyan, aha, melyik?
2019-ben, hát a igazából lazac? A living korának hívják, de ilyen lazac és hús szint.
És látod, és ma is tanultam, hogy van még egy olyan szín, aminek nem tudom a nevét se. Korálszint. Rózsaszín, fiú nyelven. Mind a hét rózsaszint rózsaszínnek hívják, a lazacot is, meg a húst is, meg a pinket is, meg a magentát is.
Oké. A köszönjük fiúk az úrmuratot, igen,
fiú nyelven. És itt egyébként a kapocs a fiúk meg a lányok között. A lányok egy csomószor nem értik meg, hogy a fiúk nem azért nem figyelnek, mert nem figyelnek, hanem nem értenek ennyi mindent meg. Nem ennyire szertágazó a figyelmünk. Én nem tudok egyszerre hét dologra figyelni. A feleségem meg tudja azt jegyezni, hogy a gyerek tegnap előtt és 4 hónappal ezelőtt milyen súlyú volt, milyen színű volt, mit evett, miért kakilt, mindent. Én azt sem tudom, hogy... Ja, és hogy mi volt rajta? Meg tudja mondani, hogy mi volt a gyerekemen június 19-én?
Jó, de...
Én azt sem tudom,
azért
hogy...
Azért ez egy különleges képesség nőkön.
Hát felnagyítva.
De a nőknek megvan az a fajta szertágazó memóriája, hogy 1 milliárd részletre tudnak figyelni. Én azt se tudom, hogy rajtam mi volt tegnap. Nem úgy a gyereken.
De hogy ez is egy fontos kapocs, igen, a kommunikáció, hogy próbáljuk egymás nyelvét elsajátítani. Van. Én is,
igen, van különbség.
Kaptam meg, hogyha beszélgetünk a párommal, akkor én tudom, hogy próbáljam azt a rengeteg gondolatot és információt, ami a fejemben van, ami aztán ehhez meg ahhoz kapcsolódik útközben, hogy ne térjek le az eredeti beszélgetési fonalról, hogy tudjon követni, és akkor így legyenek meg ezek a szakaszok, és akkor úgy rendben van. Checkpoint, akkor tudja, rendben, akkor ott már eltérhetünk, de hogy kell.
Férfiaknak is, meg nőknek is vannak erősségei, gyengéi. Általánosságban is, meg egyénenként is. Tehát ahogy nem lehet kijelenteni, hogy a nők hogy vezetnek autót, ugyanúgy azt se lehet kijelenteni, hogy a férfiak hogyan főznek. Azt lehet kijelenteni, hogy a nőknek az általános koncentrációs képessége az egy 100 000 irányba is koncentrálni képes, sokkal komplexebb valami. A férfiak viszont egy dologra tudnak akárhány órán keresztül koncentráltan figyelni, és hogyha valamit szeretnek is, akkor abba el tudnak mélyülni iszonyatosan, el tudnak benne tölteni egy fél életet. Nem mintha nők nem tudnák, de a férfiak inkább így működnek. És igazából a kulcs az szerintem sokkal inkább ott van, hogy meg kell érteni egymásnak a különbözőségeit, és hogyha erre van figyelem, meg van leginkább érzelmi affinitás, hogy én szeretnék ebben jó lenni, meg szeretnék a párommal szót érteni, meg én szeretnék tudni a nőkkel normálisan kommunikálni, vagy a férfiakkal éppen, akkor ehhez van egy pár olyan kulcs, meg segítség, amit jobb, ha csinálok, mint ha nem.
Nézzük már meg ezeket a kulcsokat.
Amiről eddig beszéltünk, az szerintem nagyjából fedi ezt. Tehát, hogy a férfiak jó értelemben egyszerűbb gondolkodása, meg a nőknek a jó értelemben vett érzelmi alapú gondolkodása, az rögtön például két nagyon fontos dolog. Tehát egy férfi a tévét néz, akkor hiába szólnak hozzá, hogy figyelj és emlékszel, hogy nem tudom mit, egyrészt nem fog emlékezni, másrészt nem fogja effektív észrevenni, hogy valaki beszél.
Főleg egy meccs alatt,
igen,
akkor tud, hogy ez
van. Egy nő, hogyha tévét néz, és csak úgy hagyják őt tévét nézni, akkor egy idő után megfogalmazódik benne, hogy most miért nem szól hozzám, most nem szól hozzám. Másfél
olyan. Vagy akkor közben még be tudom rakni, igen, a mosár.
Igen, beszélgetni,
meg tudod szoptatni a gyereket, vacsorát tudsz főzni, ki tudsz teregetni, nem tudom mi, és végig tudod a filmet figyelni, úgyhogy nem veszíted el a fonalat. Egy férfi nem lesz erre igazából képes, mert egyrészt magától csak kiteregetni simán sem tud, úgy, ahogy az egy nőnek megfelel, mert mi nem tudjuk sokszor úgy összehajtani, vagy úgy kinyújtani, vagy mit tudom én, mit kell ezekkel a dolgokkal csinálni.
De tudjátok, csak az, amit mondtál a mondatod első fele, hogy úgy, ahogy a nőnek jó, ez itt a nőtől is függ, hogy neki hogy jó. Nálunk például nagyon szépen tereget, és jobban főz, mint én. Tehát, hogy ez is
attól függ. Én is főzök.
Én is
főzök,
és igazából ezek... Nem? Itt is.
Én azt gondolom, hogy az együttélés az úgyis mindig alkukról szól.
Ez
arról szól, igen, hogy meg akarunk egyezni dolgokról, vagy nem akarunk megegyezni dolgokról. Arról szól, hogy van-e bennünk egy ilyen hatalmi meccs egymás irányában, vagy nincs. És ez nem csak fiú-lány, hanem beosztott főnök, meg kollega-kollega. Hány olyan irodába ültem, ahol igazából 5 ember minden további nélkül remekül tudott éveken keresztül úgy együttműködni, hogy hangos szó nem volt. És ültem olyan helyen is, ahol minden nap ment a meccs. És tudtuk, hogy kik és kik között fog menni a meccs ma is, és nyilván ment a hatalmi játszma ott is, mert azok olyan attitűdű emberek voltak. Egy párkapcsolatban is pont így működik. Ha én úgy vagyok egy párkapcsolatban, hogy én itt nyugalomban vagyok, biztonságban vagyok, meg szerethetem őt, meg ő meg szeret engem, akkor igazából jó esetben nem fogunk akarni meccselni egymással, mert én nem akarok rá telepedni, én nem akarok fölé kerekedni a másiknak, mert nincs ilyen, hogy fölé, nem, nincs ilyen viszonyrendszer egy normálisan működő házasságban vagy párkapcsolatban, egy nem jól működőben pedig mindent fogunk csinálni a sima kapcsolat mellett. És folyamatosan, aki akar, az talál olyan lehetőséget, hogy meccseljen a másikkal. 5 perc késésen, vagy az, hogy melyik hülye csatornát nézzük, vagy most épp mit csináljunk, vagy mit ne, vagy hogy te hova mész. Aha, és miért mész?
Igen, ezek a hülye fölösleges.
Gábor, egy kicsit beszéljünk arról, hogy te mennyire vagy az utadon, ezt meg szoktuk mindig kérdezni, mert tudjuk, hogy nem vagy nő, de azért nagyon-nagyon érdekel, hogy hogyan jöttél kapcsolatba ezzel a témával, egyébként mivel foglalkozol, és mennyire vagy egyensúlyban, akkor inkább így kérdezem.
Az igaz válasz az, hogy most már egyensúlyban vagyok. Volt egy hatalmas nagy küzdés az életemben nem is olyan nagyon régen, 2012-ben elváltam, és aztán pedig 2 évvel ezelőtt újra nősültem, és tavaly született egy kisbabánk is, aki most 8 hónapos, és most éppen elvállaltam egy olyan munkát is, ami tökéletesen való nekem is, mert egy vendéglátós munka, egy gyönyörű helyszínen épül egy étterem, meg egy terasz, meg egy rendezvényház, minden szempontból totálisan a szakmám kellős közepe, én ezt imádom csinálni, és találtam hozzá olyan főnököket, akikkel kölcsönösen nagyon respektáljuk egymást, úgyhogy most éppen pont az a szakasz van, hogy a magánéletem is, meg a szakmai életem is egy ilyen szép egyensúlyban van. A szociális életem pedig, hála Istennek, mindig is abban volt, mert egyrészt fiú vagyok, tehát viszonylag egyszerű dolgokkal is beérem, másrészt meg szerencsés fiú vagyok abban az értelemben, hogy egyetem óta van egy nagyjából 10-12 fiúból álló baráti társaság, aki úgy maradt az elmúlt 25 évben, úgyhogy egy elég összetartó brigád vagyunk, elég hülyék is vagyunk, meg eléggé gyerekek is tudtunk maradni, meg hát fiúbarátságok, azok ugye, amiről beszéltünk, hogy jó értelemben nem túl bonyolult dolgok, senki se sértődik meg a másikra, ha 2 hónapig nem hal felőle, vagy nem találkozik.
Tényleg,
nem
tudom, egyébként.
Mert mindenhol gyerekek vannak, mert mindenhol meló van, elég egy üzenetet írni, hogy figyelj, úszom, majd jövök. Nem tudom, és akkor a fiúk tudják, hogy az elég, hogy akkor vele valami van, majd jön, majd mondja. Úgyhogy igazából én most nagyon egyensúlyban vagyok, a vendéglátást azt továbbra is imádom, mert az nekem hát az alap. Mindig oda térek vissza, mindenkinek van egy ilyen bázisa, jó esetben, és mellé meg ugye 6 évvel ezelőtt pont a válás okozta stressz miatt én elkezdtem egy blogot írni, ezt a Frontember blogot, ami számomra teljesen elképzelhetetlen módon elkezdett nőni, és elkezdték az emberek olvasni, mert valamiért a stílus is, meg a téma is olyan lett, vagy olyan volt, ami egy csomó embernek tetszett.
Milyen témák?
És most, hogy egyensúlyban, bocsánat. Hogy most, hogy egyensúlyban vagy, engem ez is nagyon izgat, hogy az inspiráció azért ugyanúgy jön, hogy miről írjál, vagy milyen témákat fogalmaz meg, mert azért ez egy nehezebb az írás szempontjából.
Persze. Sokat hallottam is igazából a különböző egyéb bloggerektől, akikkel dumáltam azért itt az elmúlt 6 évben, hogy figyelj, jobban fog menni a blogot, ha szarul vagy. Mert akkor azért jönnek a témák, ez tényleg így van. De igazából ez egy technika, amit én most a VMN csapatában ott egy fél éve van lehetőségem írni, ami egy nagyon-nagyon profi környezet, számomra totál ismeretlen, tehát az elején olyan szavakat is használtak, hogy én mondtam, hogy hát ezt bocs, de meg kéne magyarázni, mert fogalmam nincs, miről beszéltek, meg egyáltalán egy szerkesztővel együtt dolgozni, hogy ez egy nagyon más világ, és ott megtanultam azért, hogy ugye a profi világ az nem úgy működik, mint az amatőr világ. Nem akkor ír az ember, amikor kedve van, meg nem akkor ír az ember, amikor hú, ez a téma, ez nagyon jó lesz, és akkor leülök, mert régen én úgy írtam blogot, hogy simán 2 hónapig egy posztot, se semmit. És aztán jött 3 téma, leültem, megírtam, kitettem, vártam a csodát, hogy ezt majd olvasni fogják. Volt, amit olvastak, volt, amit kevésbé. Itt a VMN-nél nem ez van, hanem van egy ritmus a dolgoknak, van egy elvárás, amit nekem teljesíteni kell, meg illik is, és többek között azért is vállaltam el, hogy én ezt itt külső munkatársként itt nagyon szívesen írnék, mert hogy megtanulhassam azt, hogy a profik hogy dolgoznak, hogy választanak témát, hogy ülnek le, hogy írják meg.
Meg hát itt sok nő között is dolgozol, ezért
na hát.
Ugye van meg
ez így van. Ez így van. Sok nő között lehet dolgozni, akik ráadásul kíméletlenek szakmailag, amit én nagyon szeretek. Tehát, hogy igazából az a szakmai értelemben az a kritika, amit én kaphatok ott, az egyik legfontosabb, amiért én oda mentem, mert előtte igazából a barátaim meg a szüleim mondták, hogy jaj, nagyon ügyes vagy, meg nagyon jó cikket írtál, kis túlzással nyilván, de itt viszont marha keményen megmondja, figyelj, ez nem fog megjelenni. Tehát ez nem... Első körben fura volt, mert akkor néztem, hogy hát... Jó.
Mik azok a témák egyébként, amik például akár a blogodon, akár a VMN-nél megjelenik, és így nagyon szeretik az emberek? Nőkkel kapcsolatos téma, vagy olyan
minden,
téma?
Minden, ami társadalommal, tehát férfi-nő, férfi-női kapcsolatok, mindenfajta viszonyrendszer, ami a szociális kapcsolódásokat jelenti, az általában nagy érdeklődésre tart számot. gyerek, tehát minden, ami gyerek, meg baba, meg nem tudom mi ezzel kapcsolatos, az nyilvánvalóan azért tart számot nagy érdeklődésre, mert rengeteg ember tud hozzá kapcsolódni.
Igen.
A régebben, a Frontember blogon én régebben helyek közben viszont sokat politizáltam, illetve ilyen közéleti tartalmakat is azért osztottam meg, mert egyrészt volt bennem egy egyéni, van is egy egyéni felelősségérzet, ami azt mondta, hogy ha már én írok, meg ha ez már eljut egy közönséghez, akkor igenis kell véleményt formálni, meg igenis kell olyan véleményekbe is beleállni, ami nem lesz népszerű. Tehát, hogy igenis kell vitát generálni, mert hogy olyan helyen lakunk, meg olyan világban élünk, ahol igazából egy csomó olyan téma van, ami mellett el lehet sunnyogni, de én nem akartam sem MeToo mellett, se. Tehát, hogy bele lehet menni súlyos témákba. A véleményen nem politizálok, ez egy közös döntés, igazából nagyon hálás vagyok érte, azt kell mondjam, hogy nagyon hálás vagyok érte, hogy itt nem kell politizálni, sőt kifejezetten inkább társadalmi témákról beszélgetnek, olyan mindenkit érintő témákról, mint a mindennapjaink, mint a lakás belülről, től kezdve a vás. Tehát, hogy igazából nem szabnak nekem témákat, nem szabnak nekem korlátokat. Írhatnék politikáról is, de közösen úgy döntöttünk, hogy nem akarok.
Mi egy ilyen kedvenc témád, amiről mondjuk írtál az elmúlt fél évben, amit így nagyon szerettél, és nagyon te voltál. Szerintem pont ilyen babával kapcsolatos, csak azért, mert
minden sertőnek lenni kedvenc cikke. Van kedvenc cikke?
Vannak kedvenc cikkeim, inkább úgy mondanám.
Majd belinkeljük a podcasthez.
Vannak egy, nem is tudom, egy fél évvel ezelőtt írtam egy cikket az akkor 13 éves lányomnak.
Komolyan.
Aha, mert akkor beszélgettünk róla nagyon sokat, hogy ő a bulizás, az éjszaka.
Én ezt olvastam.
És a Blankával nekünk egyrészt olyan a viszonyunk, nem csak a válás után meg miatt, hanem már előtte is egy ilyen nagyon-nagyon őszinte apalány.
Inkább hívjon föl téged.
Aha, és írtam egy cikket, mert elkezdtünk arról dumálni, hogy úristen, de jó lesz apa, hogyha majd én is már mehetek az éjszakába, meg buli, meg úristen, Fluor Tomi, és akkor koncertekre akarok járni, meg mit tudom, micsoda, és hogy milyen részegnek lenni, meg milyen, amikor valaki ott összeesik előtt. Tehát itt nagyon sok kérdése volt. Én nem hittem volna, hogy 13 éves korban, főleg az apjához. De nekünk nagyon őszinte a kis viszonyunk, és imádjuk egymást, és ezért hála Istennek ő elég nyílt és nyitott volt ahhoz, hogy nagyon durván belekérdezzen, de hogy így nagyon durván.
Te megtalálta azt a közleget, hogy te befogadod ezt.
Hogy minek kábítószereznek emberek meg. Tehát, hogy elég, tehát hogy volt olyan, amire én ültem, hogy figyelj ezt, majd holnap jó, majd megválaszolom, most egy picit ezen gondolkodnék. Aha, mert hogy egyrészt van egy felelőssége egy szülőnek, nem mindegy, mit mondasz. Másrészt magadhoz azért illik hűségesnek, vagy hitelesnek lenni, tehát, hogy azt mond, amilyen te is vagy amit képviselni tudsz. Másrészt a gyerek nem számított arra, hogy az apja kíméletlenül őszinte lesz, tehát hogy én elmondtam, milyen a kocsmai verekedés, én elmondtam, hogy milyen, amikor ott hánynak össze előtte emberek magukat, meg amikor a WC-be bemész, és ott nem pisilnek emberek, hanem valami nagyon más csinálnak, akkor mi történik. És láttam, hogy ugye a 13 éves gyerek az hatalmas szemekkel nézett, hogy te úr, Isten, apa, miről beszélsz te, hogy ez igaz, és hogy te atyaék. Én pedig hát nem szaftos részleteket akartam elétárni, de őszinte akartam lenni. És néhány olyan szabályt, amit én nagyon-nagyon-nagyon erős szabálynak tartok, meg főleg a gyerekemnek nyilván át akartam adni, tehát hogy mondjuk azt, hogy figyelj, ahol verekednek, onnan elmegyünk. Tehát, hogy nem tudom, hogy én két méter vagyok, 100 kiló vagyok, egész életemben azonnal távoztam bárhonnan, ahol elkezdték egymást ütni az emberek, és láttam is, hogy így tudod, rakja el a kis fejébe, hogy ez jó ötlet.
Reméljük
jókat. Aha, és ő nagyon sokat kérdezett, engem halára meglepett, hogy ő mennyire nyíltan belekérdezett ebbe az egészbe, és ebből egy olyan cikk lett, amit nem tudom, 200 000-en elolvastak úgy, hogy nekem előtt az egész blogomat szerintem 6 év alatt összesen olvasták 80 000-en.
Szerintem egyébként ebben a kérdésbe érdemes belemenni egy másik adásban is, hogyha van
fiatalok az éjszakában?
Kicsit, hát inkább ez az apa lánya vagy, ez a szülői viszony úgy, hogy férfi szemmel, nem csak női szemmel. Viszont most ezt az adást egy kicsit lezárva arra kérnélek, hogyha egy dolgot meg tudnál fogalmazni, amit így a nőknek, tudom mondod, hogy nem tanácsolunk semmit, meg nem rakunk irányjelzőket, de hogyha mégiscsak valamit meg kellene fogalmazni, amit így magukkal vihetnek a saját kis útjukra, akkor mi lenne az férfi szemmel a nők? Mire figyeljünk?
Egyrészt szerintem férfiaknak és nőknek is egyaránt nagyon fontos lenne, hogy saját magukat sokkal kritikusabban, meg sokkal jobban ismerjék meg. Igen, és merjenek odaállni egy tükör elé, és elmondani, meg bevallani saját maguknak, hogy mi az, ami szerintük jó saját magukban, és mi az, ami fejlesztésre szorul. Ugyanez igaz a párkapcsolatokra is, mert én azt gondolom, hogy ez a két dolog, hogy az emberek magukat nem ismerik, meg a másikat nem ismerik, hangozik ez akármilyen bizarr módon, és itt 30 éves kapcsolatokra is ezt simán tudom érvényesíteni. Ha jobban ismernénk magunkat, meg jobban ismernénk egymást, akkor sokkal könnyebb lenne. Meg hát tudni kell, hogy mikor kell komolyan venni, meg mikor kell elengedni.
Hát, hölgyeim, föl van adva lecke.
Meg ugye a férfiaknek van semmi doboza. Szerintem ez is egy tanulság.
De mennyire van.
Próbálj miha belesni.
Fontos. Nagyon fontos. De egyébként beengedünk oda másokat is.
Jó.
Mondom.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm. Nagyon élveztem. Köszönöm
Gábornak szépen. Az összes elérhetőségét és a blogját majd megtaláltok a leírásban, és hogyha van hozzá kérdésetek, akkor itt is meghagyhatjátok a Facebook oldalunkon, vagy Instagram oldalunkon.
Olvassátok vagy... Gábor írásait.
Igen, igen, vagy nála is kérdezhettek.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Sziasztok. Azért kerekítettem már le, mert 30 percnél jártunk, és vagy ez nem kapcsol?
De hát jó, mert ugye 25 perces.